Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem. Amen. Hallgassuk meg lekcióként Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a 12. fejezetből az első 10 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a 12. fejezetből az első 10 verset olvasom. Dicsekednem kell, ha bár nem használ, rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelem, mert igazságot mondanék, nem érséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható lélek, életnek és jövendőnek Ura, örömmel teszünk le minden aggódást és félelmet a te atyai kezedbe, hiszen tudjuk, hogy minden a javunkat szolgálja. Bizonyára azért adod a próbákat, hogy mögé nézhessünk annak, ami a látszat, és megláthassuk szívünkben és lelkünkben a te arcodat. Köszönjük, hogy nem vagyunk védtelenek, hiszen bölcsességeddel vezetsz a mindennapokban, hogy megtalálhassuk benned a boldogságunkat. Kérjük, áld meg Rákosfalvai gyülekezetet erőddel, hogy egyek legyünk, add, hogy téged keressünk, tiszta legyen a mi szívünk, hogy megláthassunk téged. Áld meg templomunkat jelenléteddel, adventi készülésünket lelkeddel, gyógyítsd meg betegeinket, és add, hogy most rá tudjunk figyelni. Amen. Máté evangéliumából az 5. fejezetből a 8. verset olvasom. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Isten. Foglaljunk helyet. Boldog mondásokat veszem sorra, és a mai szakaszunk boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Minden törekvés, minden Isten tiszteletnek a végső célja lényegében ebben az igében van benne. Meglátni az Istent. Ha valaki meglátja az Istent, akkor annál többet már nem lehet adni. Azt jelenti a tökéletességnek a fokozatát, amikor már Istent látjuk, és nem szorulunk rá semmiféle bizonyítékokra, vagy semmiféle közvetett dologra, hanem már látjuk őt, és vele tudunk találkozni. Hát ezt a titkot járnánk körbe, és az imént felolvasott lekcióban ugye Pál apostol magáról beszél, mint egy emberről az Úrban, mert nem akar magáról úgy dicsekedni, ezért dicsekszik az erőtlenségével, de dicsekszik azzal, és magát meg nem nevezve, de az írás magyarázók szerint önmagáról beszél, akinek elragadtatása volt, és kimondhatatlan dolgokat látott, a harmadik égig elragadtatott, és hallott olyan igéket, amelyeket embernek nem szabad elmondania, beszédeket hallott az Istentől, és közben pedig látjuk, hogy ennek az embernek is mennyi problémája és nehézsége van. Ezt így mondja, hogy tövis adatott az én testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön engem naponta. És látjuk ezt a kettősséget, hogy Istent látni és hallani, és azt a másik oldalt is megélni egyszerre, hogy valami van, amivel nem tudok megküzdeni, és nem tudom legyőzni. És ráadásul Istent látni és hallani, és közben úgymond a sátán angyala, mint tövis adatik neki, ez egy olyan ellentét, amit hirtelen nem is tudunk befogadni. Hát hogy létezik ez? Hogy valaki ilyen közel van az Istenhez, látja őt, mondhatjuk azt, hallja őt, apostola, és mégis átéli ezt a tehetetlenséget. És akkor értünk meg valami nagyon fontosat, amit értenünk kell, akkor is, amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent, ez a fogalom pedig a kegyelem. Ahogy Pál apostol is elmondja, hogy háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, mármint a sátán angyala, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És utána elkezdi mondani Pál, hogy legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem. Tehát akkor hogy is van ez a tisztaság kérdése, és mit jelent akkor, hogy tiszta a mi szívünk? Hogyha a szívről beszélünk, akkor a Szentírásban különböző kifejezések kapcsolódnak hozzá. Fizikai szívről is beszélhetünk, ami által ugye a testünk él. De nyilvánvaló, hogy itt nem a biológiai szívről van szó, amikor a tiszta szívről beszél Jézus. Másrésztről az érzelmekről is beszélhetünk, az érzelmek székhelyéről, az értelem székhelyéről, középpontjáról, illetve a cselekedetek kiinduló pontjának is tekinthetjük a szívet. Tehát majd, hogy nem azt is mondhatnánk, hogy legbensőbb középpontunk, lelkünk, talán még szinoníma is lehet ugye a szívnek, lelkünk és legbensőnk. Tehát valaminek a belseje, ha azt mondom, hogy a tenger szívébe akarok lejutni, vagy a tenger mélységét akarom meglátni, akkor is használhatom ezt a kifejezést. Tehát azt mondja Jézus, hogyha te szíved, vagyis a legbensőbb lényed tiszta, akkor meg fogod látni az Istent, és vele fogsz találkozni. Mit jelent akkor ez a gyakorlatban? Más helyen mondja a Szentírás, hogy Isten a szívnek az ura, és igazából Isten mindenek fölött az emberek szívét akarja megszólítani, vagyis ott van jelen, ott akar megnyilvánulni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a szívünk a szeretetünknek a középpontja, vagy ezt is mondjuk, hogy add át a szívedet Istennek, mert hogyha átadod, akkor meg fogod látni őt. Tehát valahogy kettős a dolog. A tiszta szív az jelentheti azt is, hogy már kész vagy arra, hogy meg tudod nyitni legbensőbb lelkedet, a benső középpontodat is át tudod adni. Annyira tiszta vagy, hogy képes vagy megnyitni azt, és ez a tisztaságnak egyfajta szimbóluma. Ha odadod a legbensőbb középpontodat Istennek, vagyis, ezt így is mondhatjuk, hogy teljes szívből szereted őt. És itt jön a szeretetnek a fontossága, amely lehet egyrészt tudás, Isten ismerete is a szeretet, lehet egyfajta érzelem, bizalom, lehet egyfajta akarat is, hogy akarom az Istent megismerni, akarom az Istent követni, és mindezeknek a dolgoknak az egyezősége is, hogy szerethetem is, meg is nyitom magamat, akarok is járni az ő útján, tehát a teljes emberi lényemet tisztán oda tudtam adni. És nincs semmilyen akadály. Akkor, amikor ilyen tiszta a te szíved, és teljes az önátadásod, akkor meglátod az Isten. Azt mondja tehát Krisztus, akkor boldog leszel, amikor önmagadat oda tudod adni így, mert akkor meg fogod látni az Isten. Tehát itt megérkezhetünk a szív tisztaságához, vagyis amikor Isten számára úgy tudsz jelen lenni, hogy érintetlen vagy. Ezt így is szoktuk mondani, hogy tiszta vagy, vagy ártatlan. De milyen értelemben vagyunk mi ártatlanok Isten előtt? Hát olyan értelemben, hogy például bármiféle hatás, vagy ami ér bennünket, vagy a gondolataink, az érzésvilágunk, és mindaz, amivel tele vagyunk, azok mind, úgymond, így mondom, a mi ártatlanságunkat veszik el. Hát nem tudok úgy jelen lenni valahol, megérkezem valahol, és történt velem annyi minden, és azért, mert beülök, attól még hirtelen nem változott meg ugye a lelkem, a szívem, hanem hoztam magammal azt a csomó feszültséget, bármit. És azok mind-mind elválasztanak engem abban a pillanatban, attól a pillanattól, ami éppen most van. Mert még azon jár a gondolatom, még az érzéseim még amott vannak, és nem tudok jelen lenni. Tehát amikor azt mondom, hogy érintetlen a szív, vagy ártatlan a szív, akkor azt is mondhatom, hogy abban a pillanatban, amikor Istenhez mész, akkor törekedj arra, hogy ilyen értelemben tisztítsd meg a szívedet, mert mindazok a hatások, amelyeket hozol, pont azok fogják megakadályozni azt, hogy láthasd, hiszen azok az érintések ott vannak a te szíveden. Ezért nem világos és zavartalan az ember lelke vagy belső középpontja, hanem zavarodott. Mindenek által, vagy mindenki által megérintett. Így is mondhatom, hogy befolyásolt a lelked. Befolyásolt a gondolkodásod. Nem is te gondolod azokat a dolgokat, hanem mások mondtak valamit, mások visszajeleztek valamit, vagy mások által keltett gondolataid vannak, és nem is tudod sokszor, hogy ez én gondolatom, vagy más gondolta, vagy mástól vettem. Vajon én mit gondolok? Mindig óriási kérdés. Tehát, ha így nézzük, van egy eredeti tisztaságunk, és amikor Jézus azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, mert ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. A gyermekről egy dolgot tudunk, hogy ő még úgymond tisztán érkezik ebbe a világba. Olyan nyitottsággal, hogy tanítható, tanulni is akar, felfedezni akar, és nincs még kialakulva mindaz, amit róla mondtak, meg még ő sem gondol úgymond senkiről semmit, hogy milyen a világ. Tehát egyfajta ártatlanság, egyszerűség, tisztaság, közvetlenség, a lényegnek látása, ahogy van. És semmit nem gondol bele, ami nincs ott, viszont azt is megérti, amit mások meg nem fogalmaznak. Ahogy egy gyermek is átlátja a dolgokat, és úgy meg tudja fogalmazni, hogy mi sem tudtuk volna jobban megmondani. Mert nem azt mondja, amit mondanak a dolgokról, hanem eredeti gondolatai vannak, eredeti meglátásai vannak. Tehát ilyen értelemben hamisítatlan, mit mondunk hamisítványnak? Hát ami ugyanolyan, mint az igazi, nem? Csak nem azt készítette. Hát teljesen ugyanaz, csak egy szakértő tudja megmondani, hogy hiányzik valami, vagy nem úgy van az ecset húzva, mondjuk a festményen, mert jobb, mint az igazi. Ezért a szívünkben és a lelkünkben is ezt a fajta eredetiséget, amit itt Jézus tisztaságnak nevez, ezt kell igazából újból felfedezni, hogy Jézus erre bíztat, hogy mindenki menjen vissza, és próbálja meg ugye a lelkében ezt az eredeti állapotot megtalálni, amire ugye azt mondjuk, hogy ez elveszett, mert hogy az ember természete úgy megromlott, hogy végül is képtelen az Isten dolgait megérteni. képtelen az Isten megtalálni. Mert szüksége van Krisztusra. Igen. Szüksége van Krisztusra, de miért? Mert Krisztus jelenlétében megtalálja ismét a saját eredeti természetét. Megtalálja a saját eredeti lelki önazonosságát, ahol tisztán tud látni. Hát ha nem így volna, ha nem találnánk meg ezt a belső szívbeli tisztaságot, akkor utána lehetetlen lenne az Istennek, hogy lakjon a mi szívünkben. Isten nem lakik olyan helyen, ami nem tiszta. Ha azt mondja Isten, hogy adom az én lelkemet a ti szívetekbe, és bennetek lakozom, ezáltal kinyilvánítja azt, hogy az ember szíve tiszta és méltó arra, hogy ő benne lakjon, és kijelentse magát az ő számára. Tehát amikor arról beszélünk, hogy boldogok a tiszta szívek, mert ők meglátják az Istent, akkor arról a kegyelmi állapotról beszélünk, és itt érkezünk meg a Pál apostoli gondolathoz. Hogy az, hogy a sátán angyala gyötörte őt, és egyéb nehézségei voltak, anyagi, lelki szinten, mondhatom a szellemi szinten is. Kívülálló azt mondta volna, ha te életedben ott van a sátán angyal, te tisztátalan ember vagy. Isten nem lakozik benned, és Isten nem szól rajtad keresztül. Mert a kettőnek mi köze egymáshoz? De mégis szív szerint látjuk azt, hogy Pál apostol tökéletes volt, ilyen értelemben tiszta volt. És ez az, ami feloldozhatatlan ellentétnek tűnik, egy paradoxonnak tűnik. Hogy lehet valami tiszta, ha gonosz valamilyen szinten jelen van? Akkor azt mondjuk, hogy nem lehet. Mert a tisztaságnak úgymond tökéletesnek kell lenni, a világosságnak világosságnak kell lenni. Nem lehet, hogy ő benne kettő között valamilyen keveredés lenne. Ugyanígy a szívünket is, ha megnézzük, hogy tapasztaljuk azt, hogy vannak világos, tiszta gondolataink, vagy érzéseink, és emelkedett lelki hangulatban is vagyunk, megbocsátunk, és aztán következő pillanatban ugye tapasztaljuk, hogy a szívünk más gondolatokkal, más indulattal van tele, és megkérdezzük, hogyan lehetséges ez. Tehát azt látjuk, hogy amiről Jézus beszél, az a fajta tisztaság, amely felette áll ilyen értelemben a gondolatok, érzések, külső körülmények, és mondhatom a sátán angyala és külső behatás. Egy erő, amely jelen van, amely próbálja a hatását kifejteni. De ezek a dolgok mind külső hatások a lélek legbensőbb tisztaságához képest. És a kegyelem, amiről Pál apostolnak Isten beszél, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz, az pont azért van, hogy megláthassuk azt, hogy az, ami gyengeségnek tűnik, az az Istennek az erejét fogja bebizonyítani, és azt fogja megmutatni. És az, ami látszólag elképzelhetetlen, de mégis megtörténik, az Istennek a dicsőségét fogja szolgálni, mert annak ellenére azt fogjuk megtapasztalni, hogy a szívünk vagy a lelkünk mégiscsak megújul. Úgymond, nem zavarodott lesz, hanem elfogadjuk a próbát vagy a nehézséget, és megmaradunk tisztán az Istenben, hogy fel ne fuvalkodjunk. Itt jön egy nagyon lényeges pont. Az ember teljesen, most azt mondom, idézően mondom, ha tiszta a szíved, akkor tökéletes vagy, ugye? Akkor tökéletes vagy. A szíved tiszta, te egy tökéletes ember vagy. Azért, hogy ez a tökéletesség véletlenül se tulajdonítassék neked, és te ne gondold azt egy napon, hogy én egy tökéletes ember vagyok. Azért, hogy ezt ne mondd, és ne mondhass, vagy ahogy Pál, hogy nehogy felfuvalkodjon önmagában, hogy a harmadik égig is elragadtatott, a paradicsomban is járt, kimondhatatlan beszédeket hallott, és úgymond van a spirituális ego, amikor valaki az Isten dolgaival felfuvalkodik, hogy én már mennyi mindent megértettem az Úrban, és milyen hatalmas apostol vagyok, vagy akár gyógyítani tudok, vagy jeleket és csodákat tudok tenni. Akkor azért, hogy a szívet megőrizze Isten, pont a tisztasága miatt, azért engedi, hogy legyen olyan, ami meg nem tiszta. Érezzük a paradoxot? Hogy sokszor azért vagyunk erőtlenek, sokszor azért nem megy, azért bukunk el. Mert az a fajta tökéletesség, amit az Isten nekünk ajándékozik, az igazából kegyelem által van, és akkor lesz igazából tökéletes, mert egyedül, ha így nézzük, ez véd meg bennünket attól, hogy fel ne fuvalkodjunk. És ez az, ami nagyon veszélyes, hogy a tiszta szív is képes. Képes a tiszta szív azt mondani, hogy én egyedül önmagamért vagyok tiszt, és azonnal elindul benne egy olyan folyamat, amikor már megint nem lát. Már megint becsapta önmagát. És felfúvalkodik önmagában. Ezt nevezhetjük úgy is, hogy egyfajta alázat kell ahhoz, hogy a szívünk tisztaságát meg tudjuk látni, és az Istent is Istenként tiszteljük. Nem pedig egyenlő partnerek vagyunk. Hát én is tiszta vagyok. Nekem is van már sok mindenem, Istenem, amit megértettem. És van úgy, hogy az ember, ha már sokat tud, akkor ugye ez a tudás, vagy ez a tapasztalat megmérgezi a lelkét. Én már ugye mindent tudok rólad. Nekem már nem kell, hogy te elmondd, hogy te mit gondolsz. Meg mielőtt elmondanád, én már tudom. Én átlátok rajtad. És egyéb dolgok. Amikor úgymond a belső világosságunk és fényünk, már mindent úgymond bevilágít, és a másik embernek már nincs módja alkalma megnyilvánulni, mert mi már tudjuk. Létezik egy ilyen tudás. Jézusnak is ilyen tudása volt, látta az embereket, ismerte a lelküket. De soha nem utasította őket ilyen értelemben vissza. Velük volt. Meghallgatta őket. Nem adta át magát nekik. És példázatokat mondott az ő számukra, hogy megnyissa a szívüket és a gondolkodásukat. De úgy tanította őket, hogy ők maguk is felébredjenek. És ha már felébredtek, vagyis tiszta a szívük, az volt a lényege Jézus tanításának, hogy akkor ti is lássátok meg az Isten. Ne pedig rajtam keresztül lássátok csak, hanem ti magatok is lássátok. És ha engem láttok, akkor látni fogjátok az Istent. Milyen érdekes ez a kifejezés, mutasd meg nekünk Istent. Oda mentek hozzá, úgymond a pogányok Jézushoz. Mutasd meg nekünk az Istent. Kicsoda? Kicsoda az? Azóta is ez a kérdés. Kicsoda az Isten? És erre egyedüli válasz az, hogyha valakinek a szíve tiszta, meglátta az Istent, és mindenhol az Isten látja. Mert abban a pillanatban, amikor a krisztusi látásmódba kerülünk bele, és Jézus azt mondja, hogy aki engem látott, látta az atyát. Ahogy Jézus ránézett egy emberre, és látta az ő életét, és hogy megszabadította őt, látta az embert, de látta benne az Isten, aki meg fog nyilvánulni a lelkében. Hát azért szabadult meg az az ember terheitől, az élet nehézségeitől, és gyógyult meg, mert ki gyógyította meg? Az Isten. Belülről gyógyítottam. Mert benne hatott. Nem kívülről. Mert látszólag Jézus kívül van, meg a hitünkkel is Jézusra gondolunk, akkor úgy gondolunk, hogy ő valahol van, az egekben, és onnan figyel bennünket. De Jézus azt a misztikát akarja nekünk megadni, hogy a kívül és a belül az létező valóság, de fölött van egy nagyobb valóság. A mindenütt jelen valóság, ami Istenre jellemző. Tehát kívül is, és belül is, mindenütt jelen van. Jézus azért jött kívül, hogy belül megmutassa a szívben is megtalálható Istent. És ekkor tehát, amikor azt mondjuk, hogy akinek szíve tiszta, az meglátja az Istent, az az a kifejezés is, amikor eljövünk a templomba, miért is jövünk el? Hogy megjelenjen előttünk az Isten. Hogy hallgassuk az Isten igéjét, hogy láthassuk őt. Hogy szemléljük őt, ahogy megnyilvánul előttünk. Tehát ugyanígy nyilvánul meg a lélek birodalmában is, mint ahogy eljövünk a templomban, ezért mondja a Szentírás, hogy ti magatok vagytok a templom, lelketekben fogjátok meglátni az Isten, mint a szívben lakozon. És ez a ti üdvösségetek. Tehát az üdvösségünk célja akkor az, hogy a lélek találkozzon Istennel. Semmi más nem nevezhető üdvösségnek. És akkor azt mondjuk, hogy valaki üdvözült lélek, és boldog, mert hát ez az ő boldogsága, hogy találkozott az Istennel, az azt jelenti, hogy látta őt. Felismerte őt, élő eleven érintése volt tőle, és ő már tudja azt, amit Pál is tudott, azt, amit sokan tudnak a Szentírásban, ő is megélte. Tehát a rejtett dolgok nyilvánvalóvá válnak a szívben. És ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy a szív tisztaságát így azt a fajta kegyelmi állapotot értsünk. Lehet, hogy valaki az élete legnehezebb pillanatában, mivel hát általában a kegyelmi pillanat az, amikor minden erő összecsap a lelkünkben. Lehet nagy zűrzavar. Hatalmas feszültségek lehetnek bennünk. Sok minden történhet bennünk és körülöttünk. De a szívnek a tisztasága, amikor felragyog az Isten kegyelme által, az áttöri ezt. És mint egy semmisé nyilvánítja, abban a pillanatban úgy beragyogja, hogy mindaz, ami történt, amit cselekedtünk, elrontottunk, bármi, amit mások tettek velünk, amit mi nem tettünk meg, mindaz, ami ott van és kavarog és rajtunk van, az egyszerűen lehull. Mert ezt a tisztaságot és ezt az ártatlanságot nem lehet beszennyezni. Nem lehet beszennyezni, nem lehet elrontani. Az Isten kegyelmének a lélekre gyakorolt hatását, ha valaki megéli, akkor azt tapasztalja, hogy nincs az az erő, ami szembe tudjon ezzel menni. Mert nem birtokoljuk, hanem egyszerűen van. Nem lehet elrontani. Mert nem feltételekhez kötött ilyen értelemben. Nem a cselekedeteimhez kötött az Isten kegyelme. Nem a jóságomhoz kötött az Isten szeretetének megnyilvánulása. Ezért a szívem tiszta állapota se ahhoz kötött, hogy most jót cselekedtem, vagy nem. És ez is egy hatalmas felismerés. De ezt persze ne arra sarkoljon, hogy bármit tehetek, mert úgyis tiszta az én szívem. Értjük? Mert ez lenne maga a sötétség. Ha ezt gondolnám, úgy is szeret az Isten, nem? Hát az ő dolga az, hogy megbocsássa. Hát akkor van mit. És így tudjuk átalakítani azt a jót, amit Isten nekünk ad, önmagától való jóként, az ő szeretetéből, így tudjuk ugye másra fordítani. És erre mondjuk azt, hogy ne tegyétek hiába valóvá az Isten kegyelmét önmagatokban, vagyis a szívetekben. Hát Isten jósága beragyog, megtisztítja a szívedet, teljesen tiszta vagy, és akkor, ha ezt egy másfajta magatartással élem meg, akkor azt hiszem, hogy hát itt valami olyan dologról van szó, hogy én ezzel ugye én tudok valahogy gazdálkodni. Gazdálkodj, okosan lesz belőle, de akkor már nincs meg a szívem tiszta állapot, hanem számítás van. Ehelyett tehát Isten igazából önmagát akarja adni ebben a pillanatban nekünk, és ez egyfajta elengedettséget jelent, ráhagyatkozást annak ellenére, ami történik bennünk. Tehát ez a szabadságnak is a képe, a tisztasággal szinonim, a lélek szabadsága, elengedettsége, gondtalansága, önfeledtsége, amikor a megrögzött elképzeléseit fel tudta adni, amikor le tudott annyira egyszerűsödni, hogy csak van, mint a mező lirioma, és szép önmagában. Az emberi lélekhez kell valamit hozzátenni? Kell rá krémet kenni? Kell plasztikázni, hogy szebb legyen? Kell valamit hozzátenni, hogy lélekben mi szépek legyünk? Isten azt mondja, szép vagy. Mert a tisztaság ezt is jelenti, hogy te szép vagy. Ahogy Isten megalkotott téged. És az egyszerűsítés azért kell, mert mi sokszor túl mozgalmas életet élünk, és elveszítjük a kapcsolatot a lelkünkkel. Mert csak azt tud összezavarodni bizonyos értelemben, amikor sok van valamiből, azt össze lehet zavarni. Ha valamiből egy van. De az tökéletes a maga nemében, és tiszta. Azt meg lehet zavarni. De ha valaki azt mondja magáról, én ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, tulajdonságaimra bontom magamat, hogy én nekem ilyen tulajdonságaim vannak, meg olyan tulajdonságok, hogy egymással harcoltatom őket magamba, jó tulajdonságaimat a rosszakkal, csinálunk egy hatalmas háborút magunkban, hogy ki győzzön. Ez nem a kegyelmi állapot. Ez az első, a második, meg a harmadik világháború a lelkünkben. És sosincs béke. És mit mond Isten? Hogy hagyd abba a háborút, mert én már győztem. Mert a lelked pontosan úgy, ahogy van, tiszta lehet az Istenben, és mindennek a birtokosa lehet. Miközben semmit nem birtokol, és épez benne a szép. Mint ahogy Isten is, mindennek a birtokosa, de látunk-e már egy olyan Istent, aki odáll valami mellé, amitől, és azt mondta, ez az enyém. És ezt nem adom oda senkinek. Hanem Isten minden közben elengedett. Közben pedig minden az övé. És így van az ember lelke is. Amikor mindent el tud engedni, és Istennek is oda tudja adni önmagát, akkor visszakap mindent. Visszakapja önmagát is tisztán, visszakapja a világát is tisztán, visszakapja a lelkét is tisztán. Ez a kegyelem. Ez az egyszerűség. És ez is úgymond a boldog mondások között az első, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, most már megértjük. Mi az a szegénység? Hát ez a fajta egyszerűség. Tisztaság állapota. Ha ez a természetes tisztaság megnyilvánul, mesterkétség nélkül, kegyelmi állapotként, az mindig olyan tökéletes, és mindig olyan, amilyennek lennie kell. Sosem kevesebb annál, mint aminek lennie kell, sosem annál több. Hogy olyan sok legyen, hogy összezavarodjon. Mert akkor meg az a baj. Az is baj, ha nem értek. De az is baj, ha túlságosan értem már a dolgokat, és mindent előre megmondok, hogy ez így van. És nem látom a valóságot. Zárásképpen egy történetet mondani kell, amely minden gondolatnak most egy kicsit az eredője lenne. Egy rabló csapat megérkezik egy hegyi faluhoz, és ott beszél a falu vezetőjével, és azt mondja, hogy ti egy árulót bújtattok, adjátok ki nekünk, mert ha nem adjátok ki, akkor sok szenvedést fogunk nektek okozni, embereket fogunk elfogni, felégetjük, amitek van, és itt fogunk távolozni, és nem fogunk titeket békén hagyni. A falu bírája összehívta a bölcseket, és elkezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek, mert tényleg volt egy ember, akit ők nagyon szerettek, és védtek is, és őt keresik. Most mit tegyenek? Hát tanácskoztak a bölcsek, és nem jutottak semmire, és kiadják, vagy ne adják. Hát mégis itt van az egész falu, itt vannak az ártatlan emberek. Most akkor mit tegyünk? Ezért aztán a bíró összeült a pappal, és egy egész este elkezdtek beszélgetni, és átnézték a Szentírást, hogy most mit tegyenek ebbe a helyzetbe. És ahogy beszélgettek és tusakodtak, felismerték azt, az igazságot a Szentírásból, hogy jobb, hogy egy ember meghal, és megmenekül az egész nép. Így aztán megnyugodtak, hogy Istennek az az akarata, hogy egy embert adjanak oda az egész faluja. Beszéltek ezzel az emberrel, és elmondták neki, hogy erre jutottak. Ezt látták meg. És hogy át fogják adni, hogy megmeneküljenek a többiek. Az emberünk azt mondta, rendben, ő sem akar semmi rosszat senkinek. Ezért aztán átadták emberünket a rablócsapatnak, hallották, ahogy elviszik őt, hallották, ahogy szenved, és végül megtudták, hogy megölték őt. 20 év múlva eljött egy proféta ebbe a faluba, és megkereste a bírót. És azt mondta neki, az Isten azt az embert, akit te átadtál, azért küldte, hogy megmentsen titeket. Miért adtad át ezt az embert a rabló vezérnek, és miért szolgáltattad ki azt? Erre a bíró azt mondja a prófétának, de hát mit tehettem volna? Elmentem a paphoz, és egész este tusakodtunk az Isten előtt. És olvastuk a Szentírást, hogy mit kell tennünk. És arra jutottunk, hogy át kell adnunk ezt az embert. Erre a próféta megszólalt. Olvastátok a Szentírást? A szemébe kellett volna nézni annak az embernek. Ez a történet a lélekről szól. A lélek igazságáról. A szemébe kellett volna nézni. Vagyis a lelkébe. És azért paradoxon, mert ha elgondolkodunk ezen a történeten, mi magunk sem tudnánk, hogy mit tennénk, ugye? Átadnánk, vagy pedig megmentenénk? De milyen áron? Mi a jó megoldás? Vannak helyzetek, amikor nincsen jó megoldás. Emberileg szólva, nem találunk jó megoldást. De egy megoldás, ami ebbe a történetbe se derül ki, de benne van az a feszültség, az, hogy minden a lélekért van. Aztán, hogy ezt hogy látjuk meg? És mi az út? Hogy a szenvedés is benne van-e? Vagy pedig a szenvedés elkerülése? Ez tényleg az a pillanat dönti el, hogy valakinek a szemébe nézünk. Vagy valaki a szemünkbe néz. És az lesz a léleknek az útja. Vagyis a szívnek az útja. Mint ahogy Jézusnál is láthatjuk, ha már példát nézzük, ő is a táboron kívül szenvedett rá, és azt mondták, hogy jobb, hogyha egy ember veszik el, mint az egésznél. Analóg a történet. De mégis a szívnek tisztaságát is látjuk Krisztusban. És látjuk az emberek tusakodását is, hogy mit tegyenek vele. És milyen nagy dolog lenne, ha nem tennénk semmit. Mert ebbe a történetben talán megoldás ez. Mi lenne, ha nem cselekednénk végre? Ha rablóvezér sem akarná azt, amit ő akar, és hogyha nem kéne megmenteni senkit, és mi lenne, ha csak egyszerűen egymás szemébe néznénk, és meglátnánk az Isten, akkor megtalálnánk a megoldást. De ameddig ezt nem tesszük, addig mindig benne vagyunk a csapdában. És erről szól ez. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők már belenéztek Isten szemébe, és látnak, és már nem cselekszenek, és akkor megszabadulnak. Így nem lesz szenvedésre új szenvedés. Nem lesz csapdára új csapda, hanem szabad lesz az, aki lát, és boldog lesz. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, add meg nekünk, hogy azt a fajta lelki belső tiszta szív állapotot megértve az egyszerűség a tökéletesség felé tudjunk elmozdulni, amely egyrészt mondhatjuk nem cselekvés, nem birtoklás, valami módon nem tudás annak, amit eddig tudunk, hanem mindazoknak az elengedése, meghaladása. Az, hogy megláthassuk, hogy a lelkünk is mennyi mindent visz magával, csak éppen önmagát nem tudja és nem ismeri. És nem látja a másik lelkét sem, nem tudja és nem ismeri. Mindent tudunk, mindent akarunk, és mindenre vágyunk, csak azt nem tudjuk, ki az, aki tud, akar bennünk és vágyik. És nem tudjuk, hogy a tökéletességünk önmagától, te tőled van. És mindaz, ami ráépül, csak összeomlik, ha nem láttuk azt, akire építünk. És nem láttuk azt, aki alkotott bennünket. Hogy minden illúzióvá válhat. És lehet, hogy mi vagyunk a rablóvezér. Vagy mi vagyunk a bajba jutott bíró a falunak. Vagy mi vagyunk az az ember, akit át fognak adni. Vagy éppen te leszel a próféta. De mindannyian csak azt éljük meg, hogy valami nem úgy van, mint ahogy kéne. Valami hiányzik. És mindig ott van. Az élet furcsasága, sötétsége, amely elválaszt bennünket, furcsa szerepeket oszt le nekünk. Hát, hogy ezekből a szerepekből kijöve a lényeget láthassuk. És minden szerepek fölött ott vagy te, Istenünk, te ismersz mindenkit, de téged nem ismer igazán senki. Mert titok vagy előttünk, de mégis látható. Hadd, hogy ne fuvalkodjunk fel önmagunkban, hogy mi már ismerünk téged, mert ez a legnagyobb kísértés. Mi már tudjuk, mit gondolsz, mit akarsz, és a Szentírásból mindent ki tudunk olvasni, és megmondjuk, hogy mi a te akaratod. Adj ehhez bölcsességet és tiszta szívet, és hadd, hogy ne felejtsünk el egymás szemébe nézni. Még mielőtt valamit a te nevedben teszünk. Kérjük áld meg adventünket, karácsonyra való készülődésünket, attól, hogy lélekben most tiszták lehessünk, és tiszták is vagyunk, ez az örömhír. Minden lélek tiszta az Úrban. Amit az Úr megtisztított, ne mondja senki se tisztátalannak. Ezt a tiszta szívet kívánjuk most mindnyájunk számára. Légy betegeinkkel, légy az ő gyógyítójuk, és áld meg gyermekeinket is, gyülekezetünket, add, hogy egy szívvel és tiszta szívvel tudjunk téged látni. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.